Következik Pinter Gergő Metamorfózis című előadás sorozatának 2016. május 5-ei előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.
Ugye a múltkor szimmetriákról volt szó, de mindig olyan objektumoknak a szimmetriáit néztük, amiben véges sok pont van, és emiatt így véges sok szimmetria is volt. Például egy szabályos háromszögnek a szimmetriája, azokból ugye 6 van, a csúcsoknak az összes lehetséges permutációi. De hát lehetne beszélni olyan objektumoknak a szimmetriáiról is, amik nem végesek. Például egy egyenesnek mik a szimmetriái.
Ez
igen. A nullára tükrözés.
Valamilyen rámérőleges egyenesre van a tükrözés.
Igen. Csak ugye, hogyha önmagában van, akkor nem beszélhetünk rámerőleges egyenesről. De hát ugyanazt csinálja, hogyha egy pont, tehát egy pontjára tükrözünk. És vannak még az eltolások. Hogyha az egyeneseket azonosítjuk a valós számok halmazával, akkor azok a szimmetriák, hogy minden x-hez hozzáadunk egy konkrét valós számot, ez az adott valós számmal való eltolás, vagy mínusz egyszeresére változtatjuk. Mik egy síknak a szimmetriái? Hát a síkon is vannak az mondjuk a tengelyes tükrözések, tehát a szimmetriák azok, amik megőrzik a távolságot, olyan önmagára menő leképezések, amik önmagára menő párosítások, tehát minden pontjához hozzárendelünk egy pontot, úgy, hogy mindenkinek pontosan egy párja legyen. A tengelyes tükrözések lehetnek, meg az eltolások, meg valamilyen pont körüli forgatások. Tehát, hogyha csak azokat a szimmetriákat nézzük, amik nem fordítják meg az irányítást, amik meghagyják az irányítást, akkor a tükrözések már nem játszanak, tehát vannak az eltolások, meg a forgatások. Hogyha meg azt akarom, hogy mondjuk az origó maradjon helyben, akkor meg csak az origó körüli forgatások maradnak. Arról szeretnék beszélni, hogy mi a szimmetriáknak az alakja. Síkon azok a szimmetriák, amik az origót helyben hagyják, és az irányítást is megtartják, mi ezeknek az alakja. Tehát mi az a tér, mi az a geometriai objektum, aminek a pontjai azonosíthatók ezekkel a szimmetriákkal. Tehát mik a síknak az origót fixen hagyó és az irányítást megtartó szimmetriái. Ezek a forgatások, az origó körüli forgatások, itt le is van rajzolva. Hogyan adok meg egy forgatást? Megadok egy szöget, és az annyi fokos forgatás. És ugye, hogyha már 360 fokkal forgattam, akkor ugyanott vagyok, mint hogyha nem csináltam volna semmit. Mi a forgatások terének az alakja? Egy kör, persze. Tehát olyan értelemben beszélhetünk az alakjáról, hogy a körvonalnak minden egyes pontjához tartozik egy forgatás, és minden egyes forgatáshoz tartozik a körvonalnak egy pontja, tehát ez egy párosítás közöttük. Mik a háromdimenziós térnek a szimmetriái? Ugye a háromdimenziós térben is lehet egy akármilyen vektorral eltolni. Minden pontra rámásolod azt a vektort, és akkor arrébb tolod annyival. Lehet tükrözni. Fél év elején megbeszéltük, hogy a háromdimenziós térben ott a síkra való tükrözések, azok, amik megfordítják az irányítást, négydimenziós térben a háromdimenziós terekre való tükrözések, és így tovább. Tehát így lehet tükrözni. És hát megint csak kérdezhetem, hogy mik azok a szimmetriák, amik az origót fixen hagyják, és az irányítást nem rontják el. Eltolások nem játszanak, és a síkra való tükrözések sem. Forgatás. Én forgatásoknak nevezném, csak ugye még itt elég hozzá egy szöget megadni, a háromdimenziós térben meg kell adni egy tengelyt, és egy akörüli forgatás. Ezeknek a leírása nagyon fontos, hiszen mondjuk egy repülőgép szimulátornak, robotpilótának is, ugye ahogy az irányt változtatja, vagy egy ilyen lövöldözős játék, amiben megy a fegyverrel egy ember, és akkor mindenfelé tud forogni, meg tudja forgatni a fegyverét is. Ő az origó, aki ott van, és az origót helyben hagyó szimmetriáit kell leírni. Megtükrözni meg nem tudja önmagát, emiatt van az, hogy az irányítást megtartják. Tehát ezeket a szimmetriákat valahogy le kell írni. Mi már egy módszert most mondtunk is rá, meg kell adni egy tengelyt, és meg kell adni egy szöget, hogy akörül a tengely körül azzal szöggel forgassunk. Esetleg ezt tudja valaki, hogy ezt hogyan lehet ennél valamivel profiban leírni, tehát ezt hogyan csinálják ezeknek a szimmetriáknak a leírását? Ortogonális mátriszokat tanultatok? Ha tanultatok, vagy valaha ortogonális mátriszokat fogtok tanulni, azok pont ezek. Tehát a 2x2-es ortogonális mátriszok azok a síkbeli forgatásokat írják le, a 3x3-as ortogonális mátriszok azok ezeket a térbeli forgatásokat írják le. Tehát azok pont ezek, csak most ugye nem akarok a mátriszokba belemenni. Annál inkább bele szeretnék abba menni, hogy mi az alakja mondjuk a háromdimenziós térbeli forgatásoknak. Tudtok-e egy olyan geometriai objektumot mondani, aminek minden pontja oly módon megfelel a háromdimenziós térbeli forgatásoknak, mint ahogy a körvonal megfelelt a kétdimenziós sík forgatásainak? Hogyha nem tanultatok topológiát, akkor ezt nem nagyon. Csináljunk egy gyors dimenzióbeslést. Itt a síkon egyetlen egy paramétert kellett hozzá megadni, hogy megadjak egy forgatást. Tehát megadom az alfát, hogy milyen szöggel forgatok, és akkor egy paraméteres, És valóban az a geometriai objektum, amivel azonosítottam, ez egy körvonal, az egy egydimenziós geometriai objektum. Itt hány paramétert kellene megadni? Meg kell adni egy egyenest, ugye? Meg kell adni egy tengelyt a térben. Azt hány adattal tudjátok megadni? Képzeljétek oda, egy koordinátorrendszert, az 3 darab adat. Tehát egy x, y, z. Meg kell adni még egy szöget, hogy akkor az egyenes körül mekkora szöggel forgassunk. Ez már 4 adat. Valójában nem 4 adat, mert hogyha nem ezt az x, y, z pontot adod meg, hanem a 2x, 2y, 2z, akkor ugyanazt a tengelyt adtad meg. Tehát itt van egy olyan ambiguitás, hogy az x, y, z az ugyanaz lesz, mint a lambda x, lambda y, lambda z. Tehát 3 koordinátát kell megadni, de csak 2 számnyi információ tartalma van. Azt képzeljétek el, hogyha az én nem nulla lenne, akkor mindegyiket le tudnám osztani z-vel, tehát tudnám azt mondani, hogy x per z, y per z és 1. És az ez 1 már nem is lényeges adat. Ez persze csak akkor, hogyha az én nem nulla. Ugye mindhárom koordináta nem lehet nulla, mert akkor csak az origót adtam meg. Az x, y, z mindhárom koordináta nem lehet nulla, mert akkor nem adtam meg irányt. De hogyha nem, mindhárom nem nulla, akkor valamelyikük nem nulla, és azzal le lehet osztani, és voltak épp csak 2 adat. És ez a 2 adat elég furcsán áll össze, mert attól függ, hogy melyik 2 lesz a releváns, hogy melyikük nem volt nulla. Ha egyikük sem nulla, akkor persze mindegy, hogy melyikkel osztok le. Tehát ez ilyen furcsa, ezért mondom, hogy csak ilyen dimenzió beslés. De azt azért nagyjából látjuk, hogy ennek 2 adatnyi információ tartalma van, ennek meg 1. Tehát minden esetben ez egy 3-dimenziós objektum lesz. Hirtelen jobb indoklást nem tudok rá, hogy a gömbfelület nem lehet. Ez egy 3-dimenziós objektum kell, hogy legyen, mert 3 szabad paraméter van benne. Ugye valahogy azt is érezzük, hogy valamilyen önmagába záródó lesz. Tehát, hogyha a 3-dimenziós térnek egy része lenne ez a 3-dimenziós objektum, akkor valahol lenne neki pereme. De hát a perem az hogy néz neki? Úgyhogy valahogy forgatunk, és akkor hopp, egyszer csak elakadunk. Hogyha a forgatások terében veszek egy utat, ilyen forgatás, mondjuk nevezzük egy konkrét forgatást, amit forgatásnak szoktak nevezni, azt nevezzük fordulatnak, és akkor fordulatok sorozata az ilyen forgatás. Hogyha valahol pereme lenne, az azt jelenti, hogy ott elakad, és abba az irányba nem lehet tovább folytatni, de hát miért ne lehetne tovább folytatni egy forgatást. Hogyha ez az objektum, amitről beszélek, ez a 3-dimenziós térben lenne, akkor pereme lenne, és akkor az azt jelenti, hogy elakad. Tehát ez nem a 3-dimenziós térben van, ez valami más jellegű objektum. Tehát itt mákosok voltunk egyszerűen, hogy a 2-dimenziós téren belül megtaláltuk azt a körvonalat, és azzal tudtuk azonosítani. Fogunk beszélni erről, hogy mi az alakja a 3-dimenziós forgatások terének, és annyit segítek még, hogy már volt róla szó a férés során erről az objektumról, ami ennek az alakja. Más dolgoknak is lehetne szimmetriáiról beszélni. Például lehetne a téridőnek a szimmetriáiról beszélni. Mondjuk a newtoninál, ugye a newtoni téridőt megbeszéltük, hogy az terek egymás utánja az időben. Hogyha még behúzok egy tehetetlen megfigyelőt, akire nem hat erő, tehát egyenes vonalon egyenletes mozgást végez, akkor minden ponthoz hozzárendel x, y, z, t koordináta 4-est. Kétféleképp lehet a téridő szimmetriáira gondolni. Kb. Ugyanaz a probléma, amiről most fogok beszélni, mint ami följött a egyenlő oldalú háromszögnek a szimmetriái kapcsán, hogy akkor forog-e vele a tengely, vagy nem. Tehát, hogy az rögzített, vagy nem. Lehet úgy is gondolni a téridő szimmetriáira, hogy ténylegesen a téridőnek bizonyos pontjait megfeleltetem másik pontokkal. És mivel ki vannak jelölve a terek, azok adottak, az egyidejű pontoknak a halmazai, ha emlékeztek erre. Téridőből azok a pontok, amik egy időben vannak. Mivel ezek ki vannak jelölve, ezért ez a struktúra hozzátartozik a téridőhöz. Tehát egyidejű pontok csak egyidejű pontokba mehetnek. Tehát egy ilyen téren azok a szimmetriák, amik rendesen a 3-dimenziós térnek a szimmetriái, amit az előbb felsoroltunk. És akkor még az időt lehet valahogy manipulálni. Ez egy olyan rágondolási mód, ami ténylegesen egy transformációja a téridőnek. De lehet rá úgy is gondolni, hogy ez egy koordinátázási probléma, hogy nem magán a téridőn végzek egy transformációt, csak másik koordinátarendszert választok. Mi kell ahhoz, hogy másik koordinátarendszert válasszak? Hát másik tehetetlen megfigyelőt kell vennem, és akkor ő koordinátázza be a téridőt. Ugye megbeszéltük, hogy számára mások az ugyanott pontok. Más jelent az ugyanottnak a fogalma, mint az előző megfigyelőnek. Máshova húzza be a t-tengelyt. Saját idővonala lesz a t-tengely, és akkor ő eszerint koordinátázza be a téridőt, és mondjuk ő másik szobában lakik, mi a térben ahhoz a szobasarokhoz rögzítjük a térbeli koordinátarendszerünket, meghosszabbítjuk az éleket végtelenségig, és ott lesz a térbeli koordinátarendszerünk, ő meg máshol választja ki a térbeli koordinátarendszert, ezért neki valami x vesző, y vesző, z vesző, t vesző, így lesz bekoordinátázva a téridő. Nem lenne annyira nagy mutatvány átgondolni, hogy mik lesznek ebből, valójában csak azok fordulatnak elő, hogy első három koordinátában Tehát az, hogy mi az átváltás közöttük, ahhoz kell az, hogy mi az egymáshoz képest vett sebességük. Tehát a két megfigyelő milyen sebességgel mozog egymáshoz képest. Maga az időkoordináta az hogyan változhat? Ugye abszolút egyidejűség van, kétféle ambiguitást lehet, az, hogy Krisztus születésétől számolja, vagy Mohamed futásától, tehát hogy hova teszi a nullapontot, és az, hogy milyen mértékegységben méri az időt. Én mondjuk napokban, ő meg években, akkor más lesz a skálázás. De a térben lehetnek a térbeli forgatások, meg az összes térbeli transformáció, amiről beszéltünk, de még az, hogy az egyik megy a másikhoz képest, még az is hozzáad egy ilyen átváltást, hiszen mozog az origója is egymáshoz képest a kétféle koordináta rendszernek. Mivel az egyiknek a másikhoz képest mozog az origója, ezért valahogy az ő mozgóterével kell összehasonlítani a másiknak az állóterét. Így változhat ez a koordinátázás. Minden esetre ez is egy csoport. Ezek a téridőnek a szimmetriái. Ezt le lehet írni, csak most ebbe az irányba nem megyek. Tovább ezt úgy hívják, hogy Galilei csoport, vagy Galilei transformációk. Ez a newtoni téridőnek a szimmetriáit írja le. És még egyszer tekintetek rá úgy, hogy ténylegesen a téridő szimmetriái, vagy úgy is tekintetek rá, hogy két emberke valahogy bekoordináltázza a téridőt, és akkor a közöttük lévő átváltás, hogyan váltok át a kétféle koordináta rendszer között. Ennek is megkérdezhetem, hogy mi az alakja. Ezek a szimmetriák hogyan jellemezhetőek. És ráadásul nem is egy pusztán elméleti kérdés, mert van valami ilyesmi tétel, hogy a téridő szimmetriái kölcsönösen egyértelműen megfelelnek a megmaradó mennyiségeknek. Valami ilyesmi, hogy például az időtengely változtatása az például megfelel az energiának. Tehát az, hogy mozog az egyik térbeli koordináta rendszer a másikhoz, az ebből adódó szimmetria megfelel a lendületnek. A forgás az megfelel a perdületnek. Erről én többet nem is tudok mondani, valaha tanultam, és talán volt egy olyan pont az életemben, amikor ezt értettem is, de minden esetre nem egy irreleváns dolog, hanem ezek a szimmetriák, a Galilei transformációk megfeleltethetőek a fizikai megmaradó mennyiségeknek. Ugyanígy megkérdezhetjük azt is, hogy mik az Einstein-féle speciális relativitás elméletes téridőnek a szimmetriái. Minden pontban egy kúp volt megadva. Voltak épp azok a szimmetriák, amik ezt a kúpot így helyben hagyják. Ugye ott volt az, hogyha van a megfigyelőnek egy világvonala, akkor a hozzátartozó egyidejű események azok valahogy ugyanolyan szögben állnak a kúphoz képest, mint a világvonal. És hogyha meg van egy másik világvonal, az ahhoz tartozó egyidejű események meg valahogy máshogy állnak. Ezek a szimmetriák úgy néznek ki, hogy ha egy szimmetria ezt a világvonalat átviszi ebbe a világvonalba, akkor a hozzátartozó egyidejű teret meg át kell vinni a másik egyidejű térbe. Ezeket hívják úgy, hogy Lorentz transformációk. És az összes Lorentz transformáció alkotja a Lorentz csoportot. Ezek a szimmetriák. Mostantól sok topológia lesz. Ma kezdjük, és úgy visszatéregetünk majd hozzá egészen fél év végéig. Mi a topológia? Topológia az olyan geometria, amiben nincsenek távolságok, nincsenek méretek, nincsenek szögek. Semmi olyan nincsen benne, amit a hagyományos geometriában legalapabb módon vizsgálni szoktunk. Úgy is hívják, hogy gumigeometria. Úgy képzeljük el, mintha minden gumiból lenne, és két objektum akkor ugyanaz, hogyha elképzeljük mindkettőt gumiból, és hogyha át tudjuk nyújtogatni az egyiket a másikba. Ezt az ugyanasság fogalmat úgy hívjuk, hogy két objektum homeomorf egymással. Ezt a szót használni fogom, mert jobbat nem tudok helyette, és azt meg nehézkes mindig kimondani, hogy ha a gumiból lennének, akkor át tudom az egyiket a másikba nyúlizgatni. Először kezdjük azzal, hogy ennek mi értelme lesz. Azt sem mondtam, hogy minden objektumot úgy fogunk kezelni, mintha önmagában lenne, mintha nem lenne benne semmiben. Például egy kör, az benne van a síkban. De néha jó rá úgy gondolni, mintha nem lenne ott a síkban. Az, hogy ott van a síkban, az már nem a kör, van valami ideális kör, valahogy mindentől függetlenül, és az, hogy őt a síkban látjuk, az igazából már egy függvény, ami a körnek minden egyes pontjához hozzárendeli a síknak azt a pontját, ahova tenni szeretnénk azt a pontot. Az ideális körnek minden egyes pontja kijelöljük a síknak egy pontját, ez a függvény, úgy nevezik ezt a függvényt, hogy beágyazás, és akkor ez a körvonalnak egy beágyazása a síkba. Persze úgy is be tudnánk tenni a síkba, hogy nem beágyazás, hanem két pont ugyanoda megy, például a 8-as, az is a körvonalnak egy képe a síkban, csak ott ez a pont duplán van, vagyis az ideálvilágabeli körvonalnak két pontja ugyanoda ment. Azért ezek ott vannak. Ez nem beágyazás. Amit látunk a térben vagy a síkban, az már nem maga az objektum, hanem annak csak egy képe. Első körben beszéljük meg, hogy ez miért jó. Tehát egyrészt, hogy minden, mintha gumiból lenne, és át lehet nyúlizgatni, nincsenek szögek, nincsenek méretek. Másrészt meg mindent így önmagában képzelünk. Ez nem csak hogy jó, hanem egyszerűen hiánypótló volt a 20. század elején ez a szemlélet, hiszen már most mondtunk rá egy példát, hogyha valaminek a szimmetriáiról beszélünk. Az hol van? Az nincsen sehol. Ez nem igaz, mert hogyha tanultak mátrixokat, akkor a mátrixokkal, ahogy lehet jellemezni. Mondjuk a térnek a forgatásait, azt 3x3-as mátrixokkal lehet jellemezni. Az összes 3x3-as mátrixok azok alkotnak egy 9 dimenziós teret, mert 9 darab koordinátája van, tehát ez egy 9 dimenziós teret alkotnak, és azok közül az ortogonális mátrixok, amik a térnek a forgatásait jellemzik, az a 9 dimenziós térben egy 3 dimenziós valami. Tehát benne van valamiben, na de egy 9 dimenziós térben van benne, ami nem biztos, hogy annyira sokat segít nekünk a megértésében, hogyha tudjuk, hogy ő egy 9 dimenziós térben van benne. Mondjuk a szimmetriák terére sokszor jobb úgy gondolni, hogy az semmiben nincsen benne. A kétdimenziós térnek a szimmetriái, ugye azt láttuk, hogy az a síkon egy körvonalnak feleltethető meg, de ezek is 2x2-es mátrixokkal jellemezhetők, amik egy 4 dimenziós teret alkotnak, tehát alapból abban a 4 dimenziós térben lenne egy körvonal. De hát nem így könnyű megértenünk, hanem úgy, hogyha a síkon azonosítjuk valamivel. Maguk a szimmetriák nincsenek benne a síkban, csak találtunk egy olyan síkbeli objektumot, aminek a pontjaival tudtuk jellemezni ezeket a szimmetriákat. És persze a szimmetriák terén nincsenek távolságok. Mi az, hogy két szimmetria 5 centire van egymástól? Azok függvények, azok leképezések, azok teljesen ilyen amorf objektumok. Egyik egy fordulat, másik meg egy másik fordulat. Tehát mit olyan három dimenziós térben egyik ez, másik meg egy tök másik tenger körüli másik fordulat. Lehet, hogy nem is ugyanazon a tengely körül forgatom. Akkor mit jelent az, hogy valamilyen távol vannak egymástól? Lehet, hogy lehetnek értelmet adni, de azt már inkább utólag. Úgy természetes módon nincsen a szimmetriáknak távolsága egymástól, két darab szimmetriának. Tehát pont, hogyha ilyen objektumokat meg akarunk érteni, akkor azok alapból topológiai jellegű objektumok lesznek, nincsen rajtuk távolság. Ugye az Einstein 1906-ban azt hiszem akkor csinálta a speciális relativitás elméletet, abban nem tudta leírni a gyorsuló, hát a gyorsuló mozgásokat valamennyire le tudta írni, a gravitációt nem tudta leírni. Szüksége volt neki egy görbült téridőre, ahhoz, hogy a gravitációt le tudja írni, és ez 9 évet váratott magára 1915-ig. És amit keresett, az pont a topológia volt, illetve a semi-Riemann geometriák, de az is topológiákon alapszik. Ugyanis egy négydimenziós valamit keres, egy négydimenziós görbült valamit. Egyet ismerünk, maga a négydimenziós tér. Azzal mutattuk be a speciális relativitás elméletet. Na de ki tud most így hirtelen mondani másik négydimenziós objektumot, ami nem a négydimenziós tér? És lehetőleg ne legyen neki széle, tehát ne legyen olyan, hogy a világegyetembe megyünk, és akkor egyszer csak leesünk a semmibe. Nem is biztos, hogy értelme lenne szélének. Újra előjön az, hogy mi értelme van annak, hogy önmagában képzeljük el az objektumokat, és nincsenek benne semmiben, hiszen hogyha a téridőt akarja leírni, és nem akar olyan skifi dolgokba belemenni, hogy mi van a téridőn kívül, mi volt az idő előtt, mi van a téren kívül, mi van az idő után, stb. Ha ebbe így nem akarunk belemenni, akkor a téridőt egy önmagában lévő objektumnak tudjuk csak elképzelni. Igenis kellett egy olyan tudományág, ami a dolgokat önmagában lévő objektumokként kezeli, és hát a téridőben is két eseménynek mi a távolsága. Hát van köztük eltelt idő, meg van térbeli távolságuk. Láttuk, hogy egyik sem abszolút, mindkettő függ attól, hogy melyik megfigyelő nézi. Hát akkor mi az, hogy távolság van rajtuk? Ennek amúgy ténylegesen van értelme, de első körben nincs. Amíg nem találtuk meg azt a megfelelő objektumot, addig ennek nem nagyon van értelme. Tényleg itt is egy topológiai objektumot keresünk, ami önmagában való, nincsen benne semmiben, és nem számítanak rajta a távolságok, illetve nincs is rajta távolság. Na ez elég motiváció volt a topológiához? Na most mit jelent ez a homeomorf? Erre is mondok még egy példát. A matematika, amióta rájött, hogy ilyen struktúra alapon lehet vizsgálni a dolgokat, azóta tudja úgymond önmagát korlátozni, hogy nem lát meg mindent. Hogy olyan, mintha egy rosszabb felbontású szemüveget venne föl. Például a Földön élnek emberek. De hogyha elmegyünk egy étterembe, vagy akárhova, és ki van téve két WC, akkor nem maguk az emberek számítanak, csak a nemük. A lányok az egyik WC-ből jönnek, a fiúk a másikba. Igazából akkor nem emberek vannak, hanem vannak fiúk, meg lányok. Csak ezt a tulajdonságát látjuk az embereknek, amikor azt döntjük el, hogy melyik WC-be menjenek. Vagy hogyha valami nemzetközi találkozó van, akkor vannak a magyarok, meg vannak a, mondjuk egy olimpián van a magyar csapat, van a orosz, meg német, akkor nemzetekre van osztva. Ezek úgymond ilyen ekvivalencia reláció, alapból vannak emberek, de azokat tudjuk bizonyos köreiket együtt kezelni. Vagy például, mi az, hogy háromszög? Amikor síkgeometriát tanulunk, mi egy háromszög? Mit kell megadni egy háromszög megadásához? Egy háromszöget úgy adunk meg, hogy megadunk 6 darab számot. x1, y1, x2, y2, x3, y3. Egy háromszöget így tudunk megadni, hogy megadunk 6 darab számadatot. És akkor innentől kezdve mindent, ami háromszöggel kell csinálni, vagy tudunk csinálni, azt ezzel a három számadattal tudjuk megcsinálni. Ez úgymond a legjobb felbontású szemüveg, amivel ránézhetünk, legalábbis nekem se jutott ennél eszembe még részletesebb. Na de ugye ezt nem biztos, hogy mindig akarjuk. Gondolom tanultatok geometriát, koszinusztételt, meg ilyesmi, akkor mindig megadja a tanár a háromszögről a 6 darab számadatot? Nem adjuk meg, hanem akkor mondjuk megadunk 3 darab oldalhosszúságot. A oldal hossza mennyi, a B oldal hossza mennyi, a C oldal hossza. Már az meghatározza a háromszöget. Elég 3 számadat a 6 helyett, de mi a különbség? Hogy ez nem helyezi el a koordináta rendszerben. Tehát amikor mondjuk a koszinusztételt akarjuk bizonyítani, ha a háromszög oldalairól meg a szögeiről akarunk valamit mondani, valami összefüggés közöttük, minket az igazából nem érdekel, hogy hol van a háromszög a koordináta rendszerben. Tehát az egymással egybevágó háromszögeket azonosnak tekintjük. Pontosan úgy, mint ahogy a nemzeteket az olimpián. Hogyha azt mondom, hogy magyar, orosz, stb., azzal úgymond együtt kezelem a magyarokat, az oroszokat, stb. Hogyha azt mondom, hogy lány, fiú, akkor az embereknek a kb. A felét egybeveszem, és a másik felét is egybeveszem. Teljesen ugyanígy, itt van a háromszögeknek a halmaza. A háromszöget úgy értem, ahogy megszavaztuk, hogy 6 darab koordináta, és felosztom ezt a halmazt ekvivalencia osztályokra. Egy ilyenben vannak az egymással egybevágó háromszögek. De úgy tekintek egy ilyen ekvivalencia osztályra, hogy egy darab háromszög az egy darab egybevágóság erejéig megadott háromszög. Tehát amíg minden egyes háromszög megadásához 6 darab koordinátára van szükségem, úgy egy darab ekvivalencia osztály, egy darab egybevágósági osztály megadásához csak 3 dolgot kell megadnom, mondjuk a 3 oldalát. Hogyha viszont mondjuk a szögekről akarok beszélni, mondjuk a háromszög szegének az összege 180 fok, akkor még az oldalak hosszúságára sincsen szükségem, akkor a hasonló háromszögeket is tekinthetem egynek, akkor elég hasonlóság erejéig megadni, akkor még ezek közül néhány osztály összevonódik. Akkor egy még rosszabb felbontású szemüveget vettem föl, már az egymástól hasonló háromszögeket sem tudja megkülönböztetni. Tehát nem azért veszünk föl rosszabb és rosszabb szemüvegeket, hogy minél kevesebbet lássunk, hanem azért, hogy jobban tudjunk fókuszálni azokra a tulajdonságokra, amik most minket tényleg érdekelnek. A topológia az egy nagyon rossz felbontású szemüveg. Egybevágóságot még el tudom mondani, hogy micsoda. Ezt a homeomorfat nem tudom, nem fér bele abba a kurzusba, hogy elmondjam, hogy micsoda, de így képzeljük el, hogy ha két objektumot, mindkettőt elképzelem gumiból, vagy hogyha mondjuk háromdimenziósak, akkor mondjuk gyurmából, az egyiket el tudom nyomorgatni, nyújtogatni a másikba, anélkül, hogy elszakadna, akkor a kettőt azonosnak tekintem. Azért veszünk föl most ilyen rossz felbontású szemüveget, hogy lényegesebb tulajdonságokra tudjunk koncentrálni. Akkor kezdjünk felsorolni topológiai objektumokat, hagyományos geometriából vett objektumokat. Mondjuk jó példa volt a háromszög. Mi a háromszög, hogyha meg konkrét geometriai objektumként akarom kezelni, mondjuk nézem a háromszög vonalát, csak a háromszög vonalat. Ugyanaz, mint a körvonal. Ha gumiból van, egy gumigyűrűből tudsz csinálni háromszögvonalat. Körvonal, ezt úgy jelölöm, hogy S1, mint hogy szféra. Erről mellett, hogy volt szó, és azok közül az egydimenziós. Viszont a háromszöglapot nézem, az meg ugyanaz, mint a körlap. Ezt úgy jelölöm, hogy D2 vagy B2, vagy a kétdimenziós labda, mint hogy ból. Ebből valójában azért kétféle van. Ilyenkor úgy veszem, hogy ott vannak a határpontjai is, de van a nyílt körlap, akkor fölé teszek egy karikát, az meg az, hogy a határpontjait nem veszem hozzá, csak a belsejét. Ez a kettő miért nem ugyanaz? Egy lehetséges indoklásra az, hogy hát itt vannak olyan pontok, ami perempontok, tehát ott egyszerűen vége van az egész objektumnak. Itt meg bárhol is vagyok, még mindig tudok kijebb menni. Képzeljétek el, hogy ti vagytok egy pont a körlapon, akármelyik pont is vagy, mindenhol magad körül szintén látsz pontokat. Ez a körlap a világ, tehát semmiben nincsen benne. Látsz magad körül pontokat. Itt meg vannak olyan pontok, akik egyik irányba, hogyha néznek, ők úgy látják, hogy ott már vége a világnak. Tehát ők ott ilyen határbástyák. Akárhogy is nyúlizgatom gumiból, hát azok a pontok ott maradnak. Na most a hagyományos síkgeometriát már lényegében majdnem le is vettük. Ugye akármilyen sokszöget adsz meg, a sokszögnek a pereme ugyanaz lesz, mint a körvonal, ha a belsejével együtt tekinted, az ugyanaz lesz, mint a körlap, ha meg csak a belsejét tekinted és a peremét nem, akkor meg ugyanaz lesz, mint a nyílt körlap. Tehát kicsit összeomlott a síkgeometria. Ki tud még olyan síkbeli objektumot mondani, ami nem szerepel a táblán jelenleg?
Körgyűrűt át lehet nyújtani.
Nagyon jó, körgyűrű. Mivé lehet átnyújtani? Körlappá vagy körvonallá? De ezt nézzük meg, mivé lehet és mivé nem. Tehát a körgyűrű az valahogy úgy néz ki, hogy egy körlapból kiveszek egy másik körlapot, és ami ott marad, az a körgyűrű. Először is zártat nézünk, vagy nyíltat? Tehát hozzátartozzon a pereme, vagy nem? Első körben tartozzon hozzá pereme. Na ezt mivé lehet például átnyújtani? Amivel biztos, hogy át lehet. Egy hengerpalástát például biztos, hogy át lehet nyújtani. Egy hengernek a palástja. Belenyúlok és kifordítom, és akkor hengerpalás lesz. És hozzátartozik az alja meg a teteje. Nyilván, hogyha nyílt körgyűrűt venném, tehát nincsenek ott a peremkörei, akkor meg egy nyílt hengerpalástá lehet átnyújtani. A kérdés, hogy körlappá át lehet-e nyújtani. Először is megkérdezném a kérdés feltevét, hogy zárt vagy nyílt körlapot szeretnél?
Zártat.
Zártat, nagyon jó. Na vajon át lehet nyújtani körlappá, vagy nem?
Nem.
Szerintem se. És miért gondolod, hogy nem?
Mert ott van a széle. Tehát azt nyom, akkor is ott lesznek perempontok középen.
Az nagyon jó, igen. Ezt mondjuk úgy mondhatnánk el, hogy ezen a körgyűrűn igaz az, hogy bárhogy kiválasztasz két darab perempontot, ők meg tudják látogatni egymást úgy, hogy csak a peremen mennek. Itt viszont van két olyan perempont, amik nem tudják egymást meglátogatni, ez csak a kívül lévőeket tudja, ez meg csak a belül lévőeket. Úgymond egyiknek a pereme összefüggő, a másiknak a pereme nem összefüggő. Egyiknek a pereme két darab körvonal, a másiknak a pereme egy darab körvonal. És ez nem mutatja, hogy ők nem ugyanazok. Mondok rá még egy dolgot. Ezen ki tudok választani úgy egy szakaszt, hogyha ementén szétvágom, vagyis a szakasznak a pontjait elhagyom az egész objektumból, akkor mi lesz ebből? Egy téglalap. Itt ezt elvágom, akkor így ki tudom nyújtani téglalappá. Ezen viszont bárhogy veszek egy ilyen zárt szakaszt, az szétesik két részre. Tehát ezen bárhogy kiválasztok egy szakaszt, akkor már nem lesz összefüggő, két darabra esik szét. Ezen viszont tudok úgy választani szakaszt, hogy nem esik szét két részre, még mindig összefüggő marad. Ez is akárhogyan nyújtogatom, ezek a szakaszok ott maradnak, tehát valamilyen módon megnyúlnak, vagy görbék lesznek belőlük, de ott marad az a szakasz, amelyik mutatja, hogy ki tudok választani úgy szakaszt, hogy még egyben marad. Nagyon szeretnék idén beszélni arról is, hogy mi a lyukas. Akár hisztek, akár nem, ez egy nagyon lényeges dolog, például ki fog derülni, hogy a háromdimenziós tér forgatásainak a tere az nagyon érdekes módon lyukas, és abból a lyukasságból ered a fizikában a spin nevű fogalom, elemi részecskéknek a spinje. Tehát ez a lyukasság ez egy fontos dolog, de még nem akarok belemenni. Tehát ezt látjuk, hogy ez egy tök új objektum. Na most kérdezném akkor, hogy maga a sík az új objektum-e? Mit tippeltek? Ki szerint új? Ki szerint van felrajzolva a táblára a sík maga? A perem nélkül körvonal. Most ugye azt látjuk, hogy egy perem nélkül körvonal, hogyha gúnyból van, akkor megfogom és akármilyen nagyjá kinyújtom. De vajon végtelenné is ki tudom nyújtani? Tehát, hogy tényleg a síkot is meg tudom kapni? De vannak arra utaló jelek, hogy igen, a síknak is igazából az a tulajdonság, hogy bármelyik ponttól mehetek még kifelé. Akármeddig. Itt is bármelyik ponttól mehetek még kifelé. Úgy is elkedik, mint a sík. Hogyha veszek egy fél gömböt, úgyhogy a pereme nem tartozik hozzá, és veszem a déli sarkot érintő síkot. Most ez a fél gömb, ez persze egy B2, és a pereme nem tartozik hozzá. Azt mindenki látja. Gumiból van, akkor ki tudom plattyintani a síkra. Tehát ez egy B2, és vehetek ilyen vetítést a gömb középpontjából, és akkor a gömbfelületnek minden pontja kivetül a sík. Úgymond meg tudok adni egy párosítást a gömbpontja és a síknak a pontjai között, a félgömbnek a pontjai, és minden egyes pontnak lesz egy párja, egy és csak is egy. Úgy is mondhatom ezt, hogy két objektum homeomorf egymással, hogyha van köztük olyan párosítás, amely közeli pontokat közeli pontokba visz. Persze távolságok nincsenek, de azért közelség van. Hogyha veszek egy ilyen kis körlapot, az itt egy nagyobb vagy kisebb, de valahogy egy olyan jellegű körlapba megy. A körülötte lévő pontokat körülötte lévő pontokba viszi. Ezt hívják egyébként úgy, hogy folytonos. De folytonosság egy ilyen általánosabb definíció, tehát nem szakítja szét a szövetét, úgy az összetartását megtartja. És persze, amik a peremen vannak pontok, azoknak nem jutna pár, de azoknak nem is kell, mert nincsenek ott. Ha onnan vetítenénk, akkor párhuzamos egyenessel vetítenénk a síkra, és akkor az nem metszené el a síkot. Tehát ez valójában ugyanaz, mint a sík. Valójában minden dimenzióban vannak ilyenek, hogy a BN az az N-dimenziós golyó, N-dimenziós labda, és ehhez hozzátartozik a pereme. Ennek a pereme, ez az egyel kisebb dimenziós gömbfelület. Ez is minden dimenzióban van. Megbeszéltük, hogy mi módokon lehet elképzelni, majd lehet, hogy még ezt át is fogjuk ismételni valamikor. És ezen kívül meg tudom mondani, hogy minden dimenzióban a nyílt golyót, de az meg ugyanaz, mint az annyi dimenziós tér. Akkor menjünk tovább. Hát, hogy még egy érdekes dolgot mondok, ami szerintem ide klappol, és szerintem érdekes is. Hogy a körgyűrűnek a nyílt változatát venném. Tehát ez a nyílt körgyűrű. Ezt jellemezzétek még másképpen. Ez micsoda lenne? Nyílt hengerpalás, nagyon jó. Mekkorára lehet otthon összehúzni azt a lyukat? Eltüntetni a lyukat ugye nem lehet, azt megbeszéltük. Itt a szakasz, amit kivágnék ahhoz, hogy ne essen szét, ez a szakasz valójában egy egyenes. A nyílt szakasz az az egyenes. Tehát eltüntetni nem lehet ezt a lyukat, de egy ponttá össze lehet húzni. Tehát ez ugyanaz lesz, mintha a nyílt golyóból kihagyok egy darab pontot. Amikor zárt, akkor nem tudom összehúzni azt a lyukat, úgyhogy tényleg csak egy pont legyen, mert az mindenképp egy körvonal. Az a lyuk az egy körvonal. De itt nincs ott az a körvonal, ami jelezné, hogy ez egy körvonal. Mindjárt elmondom, hogy ez miért van, de előbb jellemzem másképp is. Igazából magát a körlapot meg fölnagyíthatnám az egész síkát. Igazából ez a sík, R-négyzet síkből kihagyva mondjuk a 0-0 pont. Tehát az egész síkból csak az origót kihagyom. És az, hogy a lyukat egy ponttá össze lehet húzni, az lényegében ugyanaz, mint hogy az egész körlapot meg végtelenné lehet kinyúlítani. És elmondom még egy jellemzést. kérdésért. Ez ugyanaz, mintha egy gömbfelületből kihagyok két pontot. Na nézzünk rá valami bizonyítást felét, hogy ezt miért lehet megcsinálni. Ez igazából egy másik vetítés. Igazából azt kell először hozzáállítani, hogy a gömbfelület az a tér hozzávéve egy pontot. Úgy is el lehetne mondani, hogy a gömbből elhagyok egy pontot, az maga a sík lesz. Veszek egy síkot, meg egy gömböt, amik érintik egymást a gömbnek a déli sarkában. És az északi sarokból csinálhatok ilyen vetítést. Ez a vetítés is párosítást ad meg a gömbfelület pontjai és a sík pontjai között. Ez is ugyanaz a furcsaság, hogy ott meglepődünk rajta, hogy a lyuk egy ponttá összehúzható, de itt meg valójában az egész végtelen távoliság egy ponttá összehúzható. Ez ugyanaz, mintha nyílt körlaphoz veszek hozzá egy darab pontot. Ez ténylegesen egy ilyen batyú jellegű konstrukció, hogy a szélét összehúzom egy pont. Ezt inkább zárt körlappal lehet megcsinálni, tehát úgyis mondhatnám, hogy a zárt körlapnak a szélét összehúzom egy darab ponttá. Egész körvonalból egy darab pont lesz, és akkor így bezáródik a batyú. Innentől már ezt el tudjuk képzelni, szerintem, hogyha végtelennél ki tudom nyújtani egy pontnak a hiányát, akkor azt meg át tudom nyújtani nyílt körlappá, és hogyha még egy pontot elhagynék a gömbfelületből, akkor a másik irányba is ugyanezt meg tudnám csinálni. Annak a hiányát is át tudnám formálni egy körvonallá. Így keletkeznek azok az egyenlőségek. Igazából kivégeztük azokat az objektumokat, amit a geometria egyéb területéről is ismerünk. Látjuk, hogy ha ezeket felsoroljuk, akkor nem olyan sok van belőlük, tehát a topológiában ezek eléggé összeesnek. Úgy értve, hogy minden, ami eddig külön volt, az mind összefolyt. A következő objektum, amit nézzünk, az a Möbius szallag. Ha veszek egy téglalapot, és így összeragasztom, akkor kapok belőle egy hengert. Úgy kapok Möbius szalagot, hogyha így ragasztom össze. De mindenki tudja, hogy mi történik, hogyha szétvágsz egy Möbius szalagot. Majd akkor óra végén kipróbáljuk. Ugye az az érdekessége a Möbius szalagnak, hogy úgymond egy oldalú felület, mert hogyha elkezdeném az egyik felét beszínezni pirosra, az a tervem, mint a hegy a hengernél, beszínezem a külsejét pirosra, a belsét meg zöldre. Itt beszínezem pirosra, és közben mondjuk ahol a mutató ujjam van, azt az oldalát kezdem el színezni pirosra, megyek a felület mentén, és egyszer már ott tartok, ahol a nagy ujjam van. Pedig az a másik oldalon van. Valójában tehát nem volt neki másik oldala, hanem ez egy oldalú, mindkét oldala ugyanaz. Tehát ez egy oldalú felület. Nagyon érdekes kérdés, hogy mi történik vele, hogyha szétvágjuk a középvonala mentén. De akkor ezt majd kipróbáljuk. Akkor így, ahogy legyártottuk a Möbius szalagot, mehetünk tovább, és csavarhatunk rajta még egyet. Henger, csavarok rajta egyet Möbius szalag, 180 fokos fordulatnál, még egyet fordítok rajta, ez micsoda, hogy hívják, ki tudja. Ez így henger. Fordítok rajta egyet Möbius szalag. Hogy hívják azt, amikor még egyet fordítottam? Miért nem találtuk ki, hogy ez henger? Mi a fura benne? Tehát miben különbözik úgymond a rendes hengertől? De rendes henger, tehát hogyha le akarnám rajzolni, mit csináltam, ezt csináltam, ezeket a pontokat összeragasztottam. Önmagában henger. Tehát ez, mint önálló objektum, idegvilágabeli objektum, ez egy henger, csak máshogy van beágyazva a háromdimenziós térbe. Persze más hengereket is láttunk, ugye? Például már erre is azt mondtuk, hogy henger, pedig ez egy körgyűrű volt, de ez ugyanúgy van beágyazva a háromdimenziós térbe, mint ahogy a henger. Mit jelent az, hogy ugyanúgy? Az, hogy tudom úgy deformálni a beágyazást, hogy ebből a beágyazásból az a beágyazás legyen, ahogy a hengerbe van ágyazva. Beágyazásokon keresztül el tudok jutni az egyikből a másikba. Ezt meg hiába deformálgatom így vagy úgy, ez mindenképpen ilyen becsavarodott izé marad. Itt a két beágyazás nem köthető össze egymással beágyazásokon keresztül. Valójában a beágyazások is egy topológiai objektumot alkotnak. Emiatt, ha ebből a hagyományos hengert akarnám megcsinálni, akkor szét kell vágnom, és ugyanúgy össze. Ragasztanom. Ha már szétvágtam, akkor téglalap, akkor már át tudom csavarni úgy, hogy olyan állásban legyen, ahogy a másik néz ki, és újra össze kell ragasztanom. Tehát a két beágyazásokon keresztül nem köthető össze egymással, ezért jobb hiány, el kell rontanom előbb, és utána újra megcsinálnom. Tehát nem a hengersége különbözik, hanem csak a beágyazása. Mint önálló henger, ugyanolyan. Csak a háromdimenziós térbeli beágyazása különbözik. Nézzük a következőt, a tórusz. Találkozhatunk vele úszógumiként. Most felületekről beszélek első körben, lesznek nem felületek is. Ennek a tórusznak a felületéről beszélek. Tehát például úszóguminak a felülete, bicikli keréknek a felülete. Most a tórusról rengeteg mindent lehet mesélni, ez ilyen nagyon alapobjektum a topológiában. Hogy mondjátok még, hogy hol találkozunk ilyen tórusszal. Például, amikor azt tervezgetik, hogyan fogjuk kilőni magunkat az űrbe, akkor is egy ilyesmi jellegű dolgot terveznek, hogy ilyen tóruszban élnénk, egy hatalmas tóruszban, ott lenne szépen az életterünk, így szépen körbe, ezt meg egy tengely körül forgatnák, mint a bicikli kereket, és akkor a centripetális erő, ami ránk hat, ugye az már centrifugális erő, kényszererő, az modellezné szépen a gravitációt, és akkor amiatt nem lennénk súlytalanság állapotában, az szépen odanyomna minket a tórusznak a külsejéhez. Ez például egy felhasználás. Hol találkozunk még tórusszal? Snake a telefonos játék. Ott is találkozunk Taurusszal, ő ugyanis egy Tauruson mozog. Egy téglalapon mozog, de hogyha itt kimegy, akkor ott bejön. Ha ott kimegy, akkor itt jön be. Ugye egy Tauruszt úgy gyárthatok le, hogy először legyártok egy hengert, akkor ezt a két oldalát a téglalapnak összeragasztom, és a hengernek van egy alapköre, meg egy fedőköre, és azokat is összepasszintom, tehát ezt a csövet is összeragasztom. Tehát igazából a Taurusznak ez az ábrázolása. Itt megint csak egy absztrakt Taurusról van szó, ez a Taurus nincsen beágyazva a háromdimenziós térbe. Nézzük a következőt. Vannak ilyen több személyes úszógumik, tandem úszógumik. Azt látjátok a papíron is lerajzolva, mondjuk ez egy három személyes példány. Ez egy ilyen háromlyukú úszógumi. Van a klenkancsó. Klenkancsót hogyan lehet származtatni? Ott is veszek egy hengert. A Taurusnál azt csináltam, hogy a két kört ugyanolyan irányításban ragasztottam össze, tehát hogyha ezen kijelölnék egy ilyen forgási irányt, meg azon is kijelölöm ezt a forgási irányt, akkor így kell őket összepasszintani ahhoz, hogy ez a két forgási irány stimmeljen, összepasszoljon. Na most, hogyha úgy akarom összeragasztani, hogy kijelölöm itt az egyik forgási irányt, ott meg egy ellentéteset jelölök ki. Van egy alapszabályunk, vannak ezek a ragasztások, arról nem beszéltem. Például, hogyha veszem a B2-t, és így jelölöm, ilyen nyilakkal is ezt jelöltem igazából, de hogy annak a pereme az az S1, és az S1-et összeragasztom egy darab ponttá. Akkor megkapom az S2-t. És így jelölöm a ragasztásokat, hogy bizonyos pontokat összeragasztok. Vagy például az, hogy veszek egy B2-t, meg veszek egy másik B2-t, és az egyiknek az S1-jét hozzáragasztom a másiknak az S1-jéhez, akkor mit kapok? Veszek két körlapot, és a körvonalaikat összeragasztom. Ekkor egy gömbfelületet kapok. Itt a sík, itt az egyik körlap, de kidomborítom ilyen irányba, hogy fél gömb legyen belőle. Másik körlap, azt is kidomborítom, és az S1-ek mentén összeragasztom, akkor egy teljes gömb lesz belőle. És bárhogy mondok egy ragasztást, hogy veszek valami objektumot, amit már tudok, hogy néz ki, és valamilyen pontokat kijelölök, hogy azokat ragasztam össze, ez jogomban áll. Tehát azzal már definiáltam valamit. Tehát a klenkancsót már leírtam azzal, hogy kell venni egy téglalapot, abból le kell gyártani egy hengert, és az egyik oldalán a kört így kell irányítani, ebből a szakaszból kör lesz, hogyha összeragasztom hengerre, a másik oldalán a kört így kell irányítani, és ezzel már leírtam a klenkancsót. Innentől kezdve az egy következő probléma, hogy ezt esetleg meg lehet-e valósítani a háromdimenziós térben. Sok olyannal fogunk találkozni, amit nem lehet egyszerűen megvalósítani a háromdimenziós térben, vagy van, hogy a négydimenziós térben sem. Na most a klenkancsót viszonylag meg lehet valósítani, de nem teljesen. Így lehet legyártani a klenkancsót, hogy jövök egy csővel, bemegyek önmagába, és belülről ragasztom be azzal a körlappal. A klenkancsónak vannak bizonyos tulajdonságai, például, hogyha itt ezt kitörölném belőle, az már valójában nem klenkancsó, hanem egy lyukas klenkancsó. Egy körlapot kivettem belőle, körlapot ott kivágtam, akkor ha ide beleöntök vizet, akkor ide lecsurog, és akkor arrafelé nem lehet belőle kiönteni. Az, hogy kancsó a klenkancsó, én így szeretem kancsóként ábrázolni, és akkor tényleg ilyen csali kancsó, hogy beleöntöm a vizet, és nem jön ki belőle, mert a fülén csurog le, de sok helyen meg úgy látom, hogy fordítva szeretik kancsóként ábrázolni, tehát megfordítják, de akkor meg eleve nincsenek így nyílás, azt én nem értem, hogy az úgy miért kancsó. Ez ugye, amit itt látunk, ez nem a klenkancsó, ez olyan, mint amikor a körvonalat úgy rajzolom le a síkba, mint egy 8-as, hogy két pont ugyanoda megy. Mert itt is a klenkancsón, itt egy körvonalnyi sok pont ugyanoda megy. Van az ideák világabeli klenkancsón két darab körvonal, amit ugyanoda tettem be a háromdimenziós térbe. Ez az, hogy átmetszi önmagát. Ez nem egy beágyazás. Úgyhogy a klenkancsó nem él meg a háromdimenziós térben. Ugyanúgy, ahogy a körvonalon, ezen például nagyon egyszerűen tudok segíteni, hogyha a két dimenzióba így rossz, akkor ha veszem a síkot, rárajzolom így a 8-ast, és a háromdimenziós térbe képzelem el, akkor az egyik ágát egy picit megemelem ott, amikor átmetszené önmagát, akkor a háromdimenziós térben már is beágyazást kaptam. Ugyanezt meg lehet csinálni a klenkancsóval is, ha veszem a negyedik dimenzió irányt, tehát veszek egy négydimenziós teret, és amikor itt átmetszené önmagát, akkor a negyedik koordinátáját picit megemelem, és akkor átmegy önmaga fölött, utána meg visszaviszem a hagyományos háromdimenziós térbe, és ott összerakom. Tehát háromdimenziós térben nem él meg, de négydimenziós térben megél. A klenkancsó is egy oldalú felület. Hogyha elkezdeném kifesteni mondjuk a külsejét pirosra, akkor ott ugye bemegy önmagába, és akkor elmentél már is a belseje lesz pirosra festve. Tehát ez is egy oldalú felület. most még szét akarok vágni egy Möbius szalagot, hogyha ekkora az érdeklődés iránta, de jövő héten a Klenkancsóval folytatjuk, és mondok egy kérdést hozzá. Mit jelent az egyoldalúság? Azt, hogyha két oldala van, és hogyha az egyiket megpróbálom kifesteni, akkor a másik is kifestődik. Szóval úgy is lehetne mondani, hogy megpróbálok ilyen kifelé mutató irányt, egy ilyen normál vektort rárakni, ami kifelé mutat belőle. De hogy körbe megyek ezzel a vektorral, végigviszem ezt a vektort, mindig kifelé mutat, de amikor már ott bejöttem, ott már befelé fog mutatni. Tehát ugyanabban a pontba eljutok újra, és ott már befelé mutat ez a vektor. Arra akarom csak felhívni a figyelmet, hogy ezt az egyoldalúságot nagyon aszerint fogalmaztam meg, hogy nem voltam méltó ehhez, hogy önmagában kell kezelni az objektumokat, mert az, hogy kifelé, meg befelé, meg egyik oldala, meg másik oldala, az a háromdimenziós térben van így. Gondoljátok el, hogy például egy körvonal, vagy egy akármilyen vonal a síkban. Ennek két oldala van, van ez az oldala, meg van ez az oldala. De ez csak a síkban van így, síkot vágja két részre egy vonal. Ha térben veszem ugyanazt a vonalat, akkor már nem két oldala van, hanem sok irányból lehet ránézni, ugye? Ugyanígy egy négydimenziós térben egy felület, annak már alapból nincsen két oldala, hanem nagyon sok irányból lehet ránézni. Négydimenziós térben egy felület az kb. Úgy néz ki, mint ahogy háromdimenziós térben egy vonal. Nem vágja szét a négydimenziós teret egy felület. Nem lesz neki ott két oldala. Akkor itt valami nem stimmel, ugye? Azt mondtam, hogy ez egy egyoldalú felület, de közben nem is egy háromdimenziós jószág. Háromdimenzióban nem is él meg, csak önátmetszéssel tudtam betenni. Négydimenzióban élne meg. Tehát kéne valami olyan megfogalmazását mondani az egyoldalúságnak, ami nem hivatkozik arra, hogy milyen térbe van betéve, hanem önmagában a felületnek egy tulajdonsága. Hát önmagán a felületen belül meg tudom mondani, hogy valami egyoldalú vagy kétoldalú. Ezzel fogjuk folytatni jövő héten.
Elhangzott Pintér Gergő Metamorfózis című előadássorozatának 2016. május 5-ei előadása. A felvétel készült az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében.